Imádkozzunk. Mennyi, Atyám, köszönöm azt, hogy mi eléd jöhetünk, és dicsőíthetünk téged azért, amit tettél értünk. Köszönjük azt, hogy te egy igazságos Isten vagy, és te látod minden bűnünket, és te nem fogtad vissza az igazságosságodat, hanem ezt kiöntötted Krisztusra. Köszönjük azt, hogy ő eljött, emberré lett, leélt egy bűntelen életet, és alkalmassá vált arra, hogy meghajjon a mi bűneinkért. Úgy hálás vagyunk ezért az engesztelő áldozatért, amit te magad biztosítottál. Köszönjük azt, hogy te azt mondod, hogy aki hisz Krisztusban, az egy új teremtés, és hálásak vagyunk azért, hogy miatta és a te kegyelmed miatt mi újra eléd állhatunk, újra felthetetlenek lehetünk, és újra lehet örök életünk. Úgyhogy köszönjük azt, aki te vagy, és köszönjük azt, amit tettél értünk, csak magasztalunk téged a te hatalmas kegyelmedért. Amen. Foglaljátok helyet. A mai alkalommal is Győri Máté fog igét hirdetni. Aki esetleg még nem ismeri Mátét, ő a gyülekezetünk egyik presbitere, és Máté, kérlek, gyere és hirdesd az igét.
A gyermekeket elbocsátjuk szeretettel. Nem tudom, mennyire követitek az eseményeket, de hát pénteken egy történelmi győzelmet sikerült a magyar válogatottnak elérnie. Reméljük, hogy nem azért fogunk erre emlékezni, mert soha előtte meg soha utána nem lesz ilyen, hanem hogy ez így fog menni tovább. Ahogy Bartelevi mondta, egy újabb foci nagyhatalom van születőben. A probléma az ezzel, hogy ettől függetlenül mindaz a probléma, amiről beszéltünk eddig, meg amivel szembesülünk az életünkben, az ugyanúgy megmaradt. Tehát ez valamit úgy föl lelkesít bennünk, és azt mondja, hogy na, milyen jó, vannak azért ilyenek is, ilyen történések, de azért többnyire a problémáink azok nem oldhatóak meg ott a foci meccseken, ezeken a küzdőtereken, hanem kicsit mélyebben és kicsit komolyabban kell ebbe belenéznünk. Szeretném folytatni a múlt heti témát, amikor is ha jól emlékeztek, akkor egy ablaknál voltunk. Én arra hívnálok benneteket a mai napon, hogy beszűkülés helyett, amit azok a kérdések okoznak, hogy mi lesz velem, mi lesz velünk, hogy ehelyett tárjuk szélesre az ablakot a valóságra. Kicsit hezitáltam ezzel a címmel, hogy tárjuk szélesre, mert hogy vajon tudjuk-e mi szélesre tárni ezt az ablakot. Inkább az, hogy hagyjuk, hogy Isten szélesre tárja ezt az ablakot számukra. Hogy ne csak egyszerűen belepillantsunk ebbe a jaj, milyen szép, de aztán utána visszaforduljunk a szoba sötétjébe, hanem mélyebbre menjünk. Hogy észrevegyük azt a valóságot, amiről múltkor is beszéltünk, hogy Krisztusban Isten gyermeke vagy, hogy a megváltód egyben a mindenség ura is, hogy ő gondoskodik rólad, és hogy ő betölt a Szentlélekkel, és forrássá tesz téged. Ugye elgondolkoztam azon, hogy mi mit képzelünk el, hogy mik azok a dolgok, amelyek jó paszba tudnának bennünket hozni. Mi általában azt gondoljuk, hogy ha mondjuk például a háborúnak vége lenne, szintén nagyon-nagyon fontos dolog, ha béke lenne, akkor rendbe jönne minden. Talán még a gazdasági válság is enyhülne. Ha egészséges lennék, ha beteg vagy, ezt gondolod, ha egészséges lennék, ha lenne társam, ha társtalan vagy, vagy ha már van feleséged, félsz, akkor ha jobb lenne, ha nem veszekedne, ha nem, mit tudom én, ha jobban odafigyel a dolgokra, ha minden szöget, amit kértem, hogy verje be a falba, beverni, akkor biztosan egy kicsit jobban érezném magamat. Ha több lenne a fizetésem, vagy kevesebb a számlám. Ha nem lenne ilyen sötét a szobában, tulajdonképpen ezt mondjuk. Ha nem lenne ilyen sötét a szobában, akkor jobban érezném magamat. A helyzet az viszont az, hogy ennek ellenére, Réka, nyomod a gombot, köszi szépen. Tehát ennek ellenére, hogy ilyen megoldásokat próbálunk kitalálni, a valóság az, hogy így nézünk ki. Tehát vannak itt fiatalok, idősek, iskolában, különböző nemű emberek, mondjuk inkább férfiakat láttam itt kiborulva, de a lényeg az, hogy ilyen helyzetet élünk át, és azt képzeljük, hogy ha megváltoznának a körülményeink, akkor rendben lenne minden. És aztán utána jött egy másik kép a fejembe, egy másik embernek a képe, Teréz anyának a képe, aki szegény volt, akinek tulajdonképpen nem volt semmilyen sem, hanem amilyen volt, azt is állandóan szétosztotta, és mégis egy boldog életet élt, egy teljes életet élt. Sőt, tudott adni másoknak is. Forrás volt az ő élete. Mint hogyha a körülmények nem lennének annyira meghatározóak. Én mindezekből itt most lépni fogunk. Azt szeretném mondani nektek, na mindegy, ha már itt van a kép, akkor hadd mondjak erről a gyerekről is néhány szót. Ezzel a sráccal az egyik legvidámabb ember, akivel életemben találkoztam, egy angliai gyülekezetbe mentünk el, egy kis gyülekezetbe, és néztem, hogy kiül a dob felszereléseknél, és ezt a srácot láttam ott. Ilyen kezei vannak, hihetetlen jó dobolt különben. És ráadásul megtudtam, hogy ő egy árva gyerek volt, úgy fogadták örökbe, és lett belőle ez a vidám, Isten dicsérő ember. Gondolkoztam, hogy hol van az egésznek a titka, és hova kéne vezetni benneteket, vagy hova vezet bennünket a mi Istenünk, hogy átéljük azt az örömöt, átéljük azt a minden körülmények között való örömöt, amit ő akar nekünk adni azt az ő vele való kapcsolatban. Aztán rájöttem, hogy ő is ezt keresi velünk, ezt a bensőséges kapcsolatot. Ugye a Biblia elején elhangzik egy kérdés Isten szájából, ez pedig úgy hangzik, Ádám, az az ember, hol vagy? Hadd mondjam, hogy nem csak a férfit keresi, hanem tényleg az embert, hol vagy? Mert ő kapcsolatban szeretne velünk lenni. Mert hogy tudja, hogy neki ez jó. És valamiért, mert szeret bennünket, ezért örömet okoz neki is. Aztán azt mondja Jeremiás 31.3-ban, örök szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz hűségesen. Az ő szeretete nem olyan, hogy üzenetben elmondja nekünk, hogy én szeretlek téged. Az evangélium soha nem ilyen, hanem mindig az van, hogy bevonz bennünket, hogy átölel bennünket. Aztán Jézus Krisztus maga mondja Jelenések 3.20-ban, ha valaki ajtót nyit nekem, bemegyek ahhoz, és vele vacsorázok, és ő velem. Egy ilyen életközösséget keres velünk, mert hogy ebben van a titok. Bizonyára neked is vannak ilyen emlékeid. Föl tudod ezeket idézni magadban, amikor úgy Istennel, úgy végtelen mély közösségben voltál. Én azt szeretném, hogy ezekre a pontokra mennénk vissza, hogy ezekben a pontokban mennénk bele, mert itt van szerintem a teljes életnek a titka. Viharok vesznek bennünket körül, és erről is hoztam néhány képet. Ilyen hatalmas viharok, és lehet, hogy éppen most egy nyugalmasabb időszakban vagy, de minden esetre ezt a világot össze-vissza rázzák ezek a hullámok. De utána olvastam, és azt olvastam, hogy a mélységben ezek a hullámok nem jelentkeznek. Ha a mélységben megyünk, akkor már ilyenek vannak, ezt nem olyan régen láttuk, Bartáik jártak ilyen helyeken, és nem Photoshop, és a legvégén pedig ilyenek vannak. Tehát amikor már lemegyünk 100-150 méter mélyre, akkor ilyen az egész. Nincs nagy hab, nincs nagy zavarodás, ott van egy mélységes nyugalom. Én arra hívlak benneteket ezen a mai napon, hogy törekedjünk a mélyre, hogy ne elégedjünk meg ilyen felszínes megoldásokkal, hogy valami majd körülöttünk megváltozik, hanem menjünk igazán a mélyre, hogy hagyjuk, hogy az Isten a mélyre vigyen bennünket. Hadd mondjam azt is, hogy nem lelki gyakorlatokat ajánlok, hogy hogyan tudjad magadat megfegyelmezni. Próbáltam, nem sikerül. Istennek kell bennünket mélyre vinni, és ott tudjuk megtalálni a békességünket, ott tudjuk megtalálni vele a kapcsolatunkat. Nézzük meg a 42. Zsoltárt, hogy ez a Zsoltár írónak az életében ez hogyan született meg. Azt mondja a Zsoltár író, ahogy a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem. Egy szomjúságról beszél. Egy olyan szomjúságról, amely mindnyájunkban ott van. Ez a szomjúság tehát üldöz bennünket, vagy kerget bennünket mindenbe, amit az életünkben hajtunk. Ezért hajtunk a munkában, mert teljesítményeket akarunk elérni, ezért szeretnénk, hogy a gyerekeink jó helyzetben legyenek, gondoskodni róluk. Sok mindent ezért teszünk meg, ezért a szomjúságért, mert szeretnénk betölteni a hivatásunkat. És ez a szomjúság, ez így fogalmazódik meg ennek a zsoltárosnak a fejében, ahogy a szarvas a folyóvízhez kívánkozik, én is úgy kívánkozom hozzád, Istenem. Azt mondja, Isten után szomjazik a lelkem, az élő Isten után. Mikor mehetek el, hogy megjelenjek az ő színe előtt? Ez az ember, ez mélyre kívánkozott. Ez szerette volna, hogyha az élete nem csak egyszerűen a napi dolgokban talál választ, hanem hogyha igazán mélyre juthatna, és igazán a szomjúsága nem csak így egy-egy pohár vízzel, hanem úgy igazán csillapodhatna. Mélyebbre vágyott ez a következő szlájdunk. Ebben azt mondja el, hogy csak erre szeretném felvenni a figyelmet, hogy ő azt mondja, hozzád akarok menni, Istenem. Hozzád vágyódik. Egy olyan embernek a bölcs gondolatai ezek, aki tudja már azt, hogy másnál ez nem lesz meg. Tudja már azt, hogy máshol ezt nem fogja megtalálni. Ez is Dávidnak a zsoltára, mint ahogy a múlt heti zsoltár az volt. És Dávid sok minden helyre fordulhatott volna, és fordult is. Fordult az élvezetekhez, fordult a hadi sikerekhez, szeretett volna a templomot építeni, ő volt az Isten tiszteleteknek a rendjének a meghatározója sok szempontból. Mindezekbe fordulhatott volna, de azt mondja, mindezekkel együtt, hadi sikerekkel és mindennel együtt, szomjas az én lelkem, és hozzád vágyom, Istenem. Utána még ezt fokozza, az élő Isten után szomjazik a lelkem. És azt mondja, utána folytatja, hogy mikor mehetek el, hogy lássam az arcát. Nagyon fontos ez a mondat. Mert mi sokszor, amikor megyünk Istenhez, és talán ez az egyik, ami a sekélyessé teszi a mi életünket, az, hogy Istenhez megyünk, hogy lássuk az ő kezét. Hogy mit csinál. Istenem, ezt rakd rendbe, azt rakd rendbe, ezt adj, azt vedd el, adj egy új főnököt, állítsd meg a háborút, és minden egyebet. És valóban imádkozhatunk ilyenekért, és kell ilyenekért imádkozni, de a mélység az ott kezdődik, amikor az arcát keresed. Amikor ő rá vagy kíváncsi. Nem arra, amit csinál. Amikor ő rá, ő az ő szemébe nézel, mert tudod, hogy onnan jön a szomjúságodnak a csillapítása. Ádám, hol vagy, hangzott el a kezdetben a kérdés. A problémánk ott van, hogy ez a szoros Istennel való kapcsolat, ez megszakadt. A bűn bejött ebbe, és ezért nem tudunk mélyre menni. Ezért, amikor hívőké válunk, és megtapasztaljuk ezt a mélységet, akkor átváltozik az életünk. És aztán utána, amikor a hívőjétet élni kezdjük, akkor megint hajlamosak vagyunk vissza süppedni abba, hogy a felszínes dolgokat keressük. És Isten arra hív, hogy gyere, gyere hozzám. Én ugyanolyan mély vagyok, mint amikor megtértél. Ugyanolyan kapcsolatra hívlak, mint amikor akkor volt, arra a lángolásra hívlak. Nem törvényszerű az, hogy a hívő emberek az élete felíveljen a megtérésekor, és utána pedig menjen lefele, és valamilyen megszokott Istennel való kapcsolatban menjen. Ugyanúgy a házasságnál sem így van, de az egy más téma. Mikor mehetek el, hogy lássam az arcát? Én arra bátorítottak titeket, hogy keressétek az Isten arcát. És azt, hogy hogyan tudjuk keresni az Isten arcát, ehhez szeretnénk majd segítséget adni, vagy amit megláttam az igéből elmondani nektek. Ennek az eredménye az, hogy olyan kapcsolatba kerül az Istennel, hogy kijönti az ő lelkét. Mennyivel különbözik ez attól, amikor kijöntjük elő a kívánságainkat? És ha én hangsúlyozom, nincs semmi baj ezzel. Hova öntenénk ki, hanem oda, aki igazán mindent megtehet. De amikor kijöntjük a lelkünket, akkor abban benne van az is, hogy erre vagyok ideges, ez az, ami fáj, ez az, ami miatt nagyon szerencsétlenek érzem magam, ez az, amit úgy érzem, nagyon jól tudok csinálni, amikor ott állok az Isten színe előtt, és mindent kijöntök elé. Csodálatos dolog ez, hogy Isten ilyen közel enged magához, hogy ennyire kíváncsi ránk, nem csak fogadó órát ad nekünk, is elmondja, hogy jó, mondd el, amit akarsz, aztán utána most már nézem az órámat, és neked véged, már az időnek vége, hanem kijönteted a lelkedet, és kíváncsi, és figyel minden egyes szavadra. Folytassuk tovább. Ezt lapozzuk át a következőt is. Sajnos a készülésnek a vége fele észrevettem, hogy túl sok mindent akarok egyszerre elmondani. Tudom, hogy most hosszabb ideig majd nem fogok prédikálni meg, úgyhogy most mindent beladok, de nem. Majd ki tudja, mikor jó. Szeretném, hogyha a zsidóhoz írt levélnek a 12. részéhez úgy lapoznánk a fejünkbe, vagy éppen így olvassuk el együtt. Ebben a zsidókhoz írt levélnek az olvasói nagyon nehéz körülmények között élő emberek voltak. Olyanok, akiket üldöztek, leginkább testileg is, de szellemileg mindenféleképpen, akik elszegényedtek például, azt tudjuk róluk, hogy vagyonuk elrablását is örömmel fogadták, tehát valószínűleg mindenüket elvették, akiknek roskadoztak a térdeik, meg a lankat volt a kezük, tehát ilyen emberek, akik azt mondja, hogy erősítsétek meg ezeket, tehát ilyen emberek voltak, olyanok, mint mi, pontosan. Lehet, hogy még sokkal üldözöttebbek, meg sokkal nagyobb nyomorúságban levők, mint amelyek mi vagyunk, bár mi nem tudjuk, hogy milyenek leszünk a következő időben. A nekik való bátorításból szeretnék két gondolatot elétek hozni majd, amivel szerintem mélyebbre mehetünk, amivel szorosabb kapcsolatra hív bennünket a mi Istenünk, és ezt meg is találhatjuk. Azt mondja a Zsidókhoz írt levél írója, valószínűleg Barnabás a nagy bátorító. Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek ekkora fellege vesz körül, tehát nem vagyunk együtt ebben a helyzetben, hanem vannak hithősök velünk, és mi magunk is azok lehetünk, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet és a bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Egész eddig úgy hangzik, mintha egy programbeszéd lenne, ezt csináld, és akkor jól fogsz menni. És aztán utána tér rá a lényegre, nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőire és beteljesítőire, aki az előtte levő öröm helyett a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült. Erre fogunk emlékezni az úrvacsorában. Gondoljatok rá, jártassátok ő rajta a fejeteket, a gondolataitokat, aki a bűnösöktől ilyen szidalmadást szenvedett el, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Én először is arra hívlak benneteket ebből az ige szakaszból, hogy törekedjünk az egyszerűségre, törekedjünk a zajnak a kiszűrésére, hogy tegyünk le minden ránk nehezedő terhet. Nem tudom, hogy te hogy érzed magadat, és mennyire veszed észre ezeket a zajokat, de hát gondoljunk csak arra, hogy mennyi hír vesz körül bennünket. És megint nem azt mondom, hogy zárkozzunk el a hírektől, de jönnek ránk a hírek, és ugye itt is abban a helyzetben vagyunk ebben az országban, hogyha ugye a híreket akarjuk kibontani, akkor nem elég megnéznünk egy hírforrást, hanem el kell mennünk ide, oda, amoda. Hogy körülbelül aztán az összes hírből, ami összejött a nagy masszából, kirakjuk azt, hogy talán mi is történhetett a világban. Mert hogy vannak interpretációk, tehát nem csak egyszer híreket hallunk pusztán, hanem interpretációkat, hogy hogyan történtek a dolgok. Mind a két oldalról halljuk, konzervatív és liberális oldalról is. Aztán bombáznak bennünket a reklámok, még ha bepróbáljuk őket kizárni, akkor is az úton nem tudsz úgy menni, nevedd észre a reklámokat, vagy nem tudsz úgy kezedbe venni egy alkalmazást a telefonodon, hogy ne jönnek a reklámok. Aztán zene mindenhol. Csak egyetlen példát mondok, gyakran emlegetem a plázákat, nem tudom miért, nem nagyon szeretem őket, de azért bemész a plázába, halk, csendes zene szól. Bemész az egyik boltba, ott megint egy másik fajta zene szól, az különben idegesít is, hogy egyikből a másikba kell menni. Megint másik fajta zene szól, és aztán ezen fölül még ott vannak az emberek a fülükben benne a fülhallgatóval, és hallgatják a zenét. Körül vagyunk véve nagy-nagy zajjal. És ami még érdekes, hogy körül lehetünk véve teológiai zajjal is. Gyakran én is beleestem abba, hogy olvasok mások véleményéről, mások véleménye mi Krisztusról, meg az ő gondolatai Krisztusról, ahelyett, hogy magát Krisztust nézném meg. Sok-sok zaj van. Sok-sok zaj van, ami körülvesz bennünket, és nem tudom, hogy te tapasztalod-e azt, hogy ez mennyire leterhel bennünket. Hogy ilyen túlteret, így be van dugulva az érzékelésünk. El vagyunk tompulva, mert valamiféle védekedést ki kell építenünk, hogy ne őrítsenek meg ezek az információk bennünket. És letompítjuk magunkat, és sokszor úgy tompítjuk le magunkat, hogy beteszünk egy zenét. Vagy bemegyünk, hazamegyünk, és állandóan megy a tévé. Ha figyelünk rá, ha nem. Mindig valamivel betömködjük ezeket a kellemetlen érzéseinket. És ebben a zajban én azt gondolom, hogy ez a nagyon-nagyon fontos üzenet, hogy tegyünk le minden ránk nehezedő terhet. Igenis, el kell csendesednünk, és el kell engednünk dolgokat. Van egy nagyon jó tanács, amit Albert Einstein fogalmazott meg. Azért tettem ide, nem konkrétan hite miatt, hanem azért, mert azért valamit letett az asztalra. Ő azt tanácsolja, hogy az összevisszaságban találd meg az egyszerűséget, a hangzavarban a harmóniát, a nehézségek között mindig ott van a lehetőség. Nem tudom, hogy gondoltok erre, de ez egy kicsit olyan pozitív gondolatnak hangzik. Ilyeneket hallunk Müller Pétertől, meg az összes többi ilyen gondolkodótól. Hát találd meg a harmóniát. Hát oké, nagyon keresném, úgy szeretnék harmóniában élni, de nem ilyen a helyzetem. De azért mégis, azért figyeljünk oda, Einstein is vágyott arra, hogy az összevisszaságban megtalálja az egyszerűséget, márpedig ő sok minden információból próbált kiszedni olyanokat, amik ma is megállnak. Van egy másik, egy lelkipásztornak a gondolata, Chuck Swindoll, az egyik hősöm, különben Kaliforniában prédikált sokáig, és a Dallas szemináriumnak az egyik vezetője. Ő azt mondja, hogy a terhek alatt milyen elfoglaltakká váltunk, és ennek eredményeként milyen üresekké. Beszélünk, de a szavaink semmit sem jelentenek. Meg nem élt igazságokkal üzérkedünk, megjátsszuk a lelkiséget. Ez a keresztény zajban való élés. Amikor zajok vannak ugyanúgy, mint a világban, csak mi ebben a zajokban élünk. És igazságokat puffogtatunk is minden. És egy ilyen sekélyessé válik az egész, és bizonyos értelemben megjátszuk a lelkiséget. Innen a megoldás az, hogy menjünk igazán mélyre. Pál apostolnak is voltak ilyen gondolatai a 2 Korintus 11-ben, 3-tól 4. versekig, ezt kicsit kommentárral ide beleírtam. Ő azt mondja a korintusi gyülekezetről, félek azonban, amint a kígyó megcsalta Évát és Évát ravasságával, úgy tántorodnak el a ti gondolataitok és a Krisztus iránti egyszerű, tiszta és tiszta odaadástól. Érdekes ez az egész gondolat, hogy itt egyértelműen a bűnesetnek a képe sejlik föl. Tehát az, ami most történik, ez a zaj, ami körülvesz bennünket, ez ördögi eredetű. Tehát nem szabad máshova menni, nem kell azt gondolni, hogy a világ ilyen, meg ilyesmi. Azért van az a sok zaj, hogy eltompuljunk, hogy ne tudjunk mélyre menni. Mert ha nem megyünk mélyre, akkor nem fogjuk megtapasztalni az Istennek a békességét, a szeretetét. Amikor nem Krisztusra nézünk, akkor onnantól kezdve el fogunk kóborolni, vagy ahogy itt mondja Pál apostol, tántorogni fogunk. El fogunk tántorodni a tiszta, egyszerű és tiszta, a gondolatok Krisztus iránti egyszerű és tiszta odaadástól. Nem egészen tiszta fejjel gondolkodunk, mert azt mondja, mert ha valaki oda megy hozzátok, és más Jézust, tehát más reménységet, szabadítót és Istent hirdet, nem akit mi hirdettünk, vagy más lelket, tehát idegen gondolkodást, életfilozófiát fogadtok be, nem akit kaptatok, vagy más evangéliumot, tehát más jó hírt, más örömforrást, nem amelyet elfogadtatok, azt szépen eltűritek, mint ha nem lenne választásunk. Én azt szeretném nektek hirdetni, hogy igenis van választásunk. Sőt, Isten erre a választásra hív bennünket. Egy kicsit egyszerűsítsük, csendesítsük le az életünket. Hív bennünket arra, azt mondja a 46. Zsoltár, csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Mert ezekben a helyzetekben, amelyekről itt Pál apostol beszél, hogy is érezzük magunkat? A tántorgás, ugye bizonytalannak érezzük magunkat. Amikor a tiszta odaadás elvész az életünkből, akkor céltalannak érezzük magunkat. Amikor más Jézusok jelennek meg az életünkben, más reménység, más szabadító, akkor zavarodottakká válunk. Az örömünk elmúlik ebben az egészben. Én arra hívlak benneteket, hogy menjünk mélyebbre. Hogy menjünk mélyebbre, és ne engedjünk ennek. Ne tűrjük el. Itt azt mondja, azt szépen eltűritek. Mint hogyha tényleg nem lenne választásunk. Hát ilyen a világ. Tényleg ilyen a világ? Higgyétek el, hogy van más választásunk. Csak ez egy bizonyos fajta gondolkodásváltást kér tőlünk. Azt konkrétan most, hogy a zajt kapcsoljuk ki. Vagy legalábbis szűrjük ki, mennyire lehet. Hogy ne hagyjuk, hogy így eltömődjenek a lelkünknek ezek a csatornája, hanem igenis hagyjuk, hogy az Isten átöleljen bennünket. Ami Istenünk olyan Isten, hogy egy jó darabig nem kiabál velünk, vagy nem kiált ránk. Amikor Illés nagyon nagy depresszióban van, akkor Isten elviszi őt és beszél vele a csendben. Van nagy vihar körülötte, mindenféle kénköves pokol körülötte, de nem abban jelenik meg, nem azokban a hangos dolgokban jelenik meg az Isten, hanem egy csendes, szelíd hang szól hozzá. Én meg vagyok győződve, hogy Isten most ezt a csendes, szelíd hangot használja. talán kicsit felerősödik az ő hangja, amikor üzen nekünk a mostani energiárakkal például. Nekem egy előadást kell tartanom szerdán a Baptista Szeretett Szolgálat vezetői konferenciáján. Azt a címet adták nekem, hogy energiagazdálkodás. Mondtam is a főnökeimnek, hogy ez egy kiszúrás, mondjuk így. Hiszen az összes iskolai igazgató és mindenki 9,2-szeres szorzókkal kapja majd a gázt. Mit tudok én ebben nekik mondani? Tekerik lejjebb a fűtést, meg ilyesmi? Én úgy gondolom, arról fogok beszélni, különben hittel és szakértelemmel az egyik szlogenja szeretett szolgálatnak, hogy most a nagyon nagy helye van a hitnek. Most aztán különösen nagy helye van. Én azt gondolom, hogy a zajban, meg ebben az egészben, ami körülvesz bennünket, akkor fogjuk a választ megtalálni, hogyha oda megyünk ebben a mélységben, a mi Istenünkhöz. Itt megint lapozunk majd. Nem ez. Egészen odáig, hogy a Róma 8:14-ig. Jó? Azt mondja a Róma 8:14-ben Pál apostol szintén, akiket pedig az Isten lelke vezére, azok az Isten fiai. Mit jelent ez neked most éppen ebben a helyzetben? Így arról beszéltünk, hogy a múltkor, hogy akinek az Isten lelke kezébe veszi az életét, annak a belsejéből élővíz folyamai ömlenek. Nem csak egyszerűen vígasztalás vesz, bár a Szentléleknek az egyik neve a vígasztaló. Nem csak vígasztalás vesz, és nem csak azt mondja, hogy igen, te az Isten gyermeke vagy, és az Isten, aki gondoskodik rólad, hatalmas és szerető Isten, hanem azt mondja, hogy te magad válhatsz forrássá. Te magad lehetsz ennek az üzenetnek a forrásává. Akiket az Isten lelke vezére, azok az Isten fiai. Tehát élhetünk úgy ebben a világban, ebben a nagy-nagy zajban, hogy nem a zaj vezet bennünket, nem a különböző üzenetek pofoznak bennünket ide, és nem a körülmények pofoznak bennünket ide-oda, bár nyilván ki vagyunk téve ezeknek a körülményeknek, hanem egy azzal a méltósággal élhetünk, hogy minket az Isten lelke vezére. De ez a vezérlésre kell figyelni. Nem fog lármázni. Azt mondja az ige az Úr Jézusra. Ő nem lármáz, nem hallatja a szavát az utcán, nem fog rád üvölteni feltétlenül plakátokról, vagy reklámban, vagy valami ilyesmiben. Hanem csendes és szelíd hanggal arra hív téged, hogy csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Ez a válasz az összes nyomorúságunkra, ami most körülvesz bennünket. Ez a válasz mindarra, ami miatt megkérdez azt, hogy mi lesz most velem, vagy mi lesz most velünk. Én vagyok az Isten. Az én lelkem vezet téged. A második dolog, amire szeretnék benneteket hívni, amikor az igazi mélységet meg akarjuk tapasztalni egy bensőséges kapcsolatban, ez pedig a szabad odaszánás. Amikor azt mondja a zsidókhoz írt levélnek az írója, tegyük le a megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk álló pályát. Szeretném Ézsaiásnak a történetét ide idézni hozzátok, Ézsaiás 6-ból, aki egy proféta volt, ugye, jól ismerjük őt, az egyik legnagyobb proféta az Ószövetségben, aki látott egy látomást. Azt mondja, Uzzia király halála évében láttam az urat, magasra emelt trónon ülve. A palástja betöltötte a templomot. Szeráfok álltak mellette, 6-6 szárnya volt mindegyiknek, kettővel arcát takarta el, kettővel lábát vette be, kettővel pedig repült. És így kiáltott egyik a másiknak, szent, szent, szent a seregek ura, a dicsősége betölti az egész földet. Ez olyan hangos kiáltás volt, hogy a hangos kiáltástól megremegtek a küszöbök eresztékei, és a templom megtelt füsttel. Nem tudom, érzitek-e, hogy ez egy teljesen zajmentes környezet. Ez egyetlen egy dologról szól, Istennek a dicsőségéről szól. Meghívja Isten ezt az embert arra, hogy így láthassa őt. És ha valaki hangos, az nem Isten, hanem a körülötte levő lények, akik úgy kiáltanak, hogy megremeg tőle a küszöbök eresztéke, és a templom is megtelik füsttel. És aztán folytatódik tovább a történet, mert hogy ebben a jelenlétben, amikor, és ez egy kicsit kockázatos dolog, amire ugye hívtalak benneteket, amikor mélyre megyünk Isten, amikor egészen közel hív magához, és mi elfogadjuk ezt a hívást, akkor az nagy fényességet jelent. Ez a fény, ez rávetül az életünkre, és kiderül, hogy bűneink vannak. Ennél az embernél is azt történt, megszólaltam, jaj nekem. Ez az első, amikor megszólal. Egész hosszú ideig nem tud beszélni egy árva szót sem, mert el van képedve, de az első, amit meg kell jegyeznie, hogy jaj nekem, elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. Hiszen a királyt, a seregek urát látták a szemeim. Nagyon fontos gondolat ez, hogy az Istennel való találkozást, amikor keressük, akkor az első dolog az, hogy a bűneinket fogjuk meglátni. Ahhoz, hogy igazán oda tudjuk szánni magunkat, hogy igazán mélyre tudjunk vele menni, ahhoz a bűneinket rendezni kell. Ez az ige arról is beszél, és a zsidókhoz írt levél is, amikor arról beszél, hogy tegyük le a ránk nehezedő terhet és a bűnt is, hogy nem lehet, tehát a fáradtságunknak a leterheltségünk az egyik oka az, hogy megtanultunk együtt élni a bűneinkkel. Megmagyarázzuk őket. A zaj megmagyarázza. A zaj elveszi ezeknek a fájdalmát, a lelkiismert fordulást, az egészséges lelkiismert fordulást. Itt azt mondja, tehát Ézsaiás, amikor oda kerül az Istennek a jelenlétébe, akkor jaj nekem, ez az egyetlen normális válasz. De ugye folytatódik tovább a történet. És hozzám repült az egyik szeráf, kezében parázs volt, amelyet fogóval vett le az oltáról. Számhoz érintette, és ezt mondta, íme, ez megérintette ajkadat, bűnöd el van véve, vétked meg van bocsátva. Csodálatos. Ezt az Isten nem azért hív az a jelenlétében, hogy a bűnösöket megpirongassa, hogy a fejükre olvassa a bűneiket, hanem azért, hogy megtisztítsa őket, mert nem tudnak élni ebben. Az életükre úgy rátelepszik, mint egy olyan kéreg, amely nem hagyja, hogy érezzenek tisztán, nem hagyja, hogy a reménységnek az üzenet eljusson hozzájuk, hanem letompítja őket. Ettől szabadít meg bennünket a mi Istenünk. Mondhatnánk, hogy ez egy happy end, igaz? Volt egy bűnös ember, Isten jelenlétében oda került, és látta a csodákat, látta az Istent, és megtisztult a bűnétől. Kell ennél több? Sőt, hat ilyen felkérdés, lehet ennél több? Igen. És az Isten kegyelme, hogy ennél is lehet több, mert a történet így folytatódik. Majd az Úr szavát hallottam, aki ezt mondta, kit küldjek el, ki megy el követségünkben. És én azt mondtam, itt vagyok, engem küldj. De ez az, amikor ezt olvastam, akkor teljesen úgy elájultam, hogy ez az, amikor egy igazán egy ember igazán belátja azt, hogy mi van vele, és sőt, belátja, az Isten is pontosan tudja azt, hogy az ember egy bűnös ember előttem, mégis meghívja az ő jelenlétébe, és aztán az ő jelenlétében meg is tisztul, és nem csak egyszerűen megtisztítja őt, és azt mondja, hogy jó van, akkor ülj le ide, és akkor húzd meg magad, és figyelj tovább is csendben, hanem azt mondja, hogy te az én bizalmasan vagy. Van valamiféle bátorság is Ézsaiásban, hiszen a sok angyal és minden egyéb más között ő teszi föl a kezét, hogy ő akar menni. Itt vagyok, engem küldj. Ez a bűnből való szabadulásnak az öröme, ami áthatja őt, és azt mondja, küldj el engem, itt vagyok én, küldj el engem. De az Isten oldaláról is gondoljátok meg. Egy korábban valahogy oda tévedt, teljesen idegen test, hogy egy bűnös ember a sok szent lény között nem csak egyszerűen megtisztul, hanem az Isten bizalmasává válik. Néhány másodperce, vagy néhány perce még egy bűnös ember volt, és most pedig az Istennek a küldöttje. Van egy kérdés, és a válasz az, hogy küldj el engem. Én arra hívlak ma benneteket, erre a két dologra. Az Isten hív bennünket erre, hogy a beszűkülés helyett nézzünk fel Jézusra, és gondoljunk rá. Menjünk tovább. Ennél is tovább. Tehát a beszűkülés helyett nézzünk fel Jézusra, és gondoljunk rá. Amikor megállunk ennél az ablaknál, a szoba sötét. A szoba sötétségén is tud változtatni a mi Istenünk. Egészen biztosan. Fordulhatunk hozzá ezekkel a kérésekkel is, de elsősorban nézzünk ki az ablakon. Hagyjuk, hogy szélesre tárja nekünk. Hagyjuk, hogy egy kicsit a zajok kizáródjanak az életünkből, hogy ne a szoba sötétsége, ne a világnak a sötétsége, meg a különböző üzenetei, hanem az Istennek az üzenete áradhasson a szívünkbe, mert erre vagyunk teremtve. Nézzünk az Úr Jézusra. Nézzünk fel, aki vállalta a keresztet értünk, aki azért tette mindezt meg, hogy megszabadulhassunk a bűneinktől, és az Isten trónjának a jobbjára ült, és ott uralkodik értünk. És gondoljunk rá. Ez a gondoljunk rá, ez egy olyan fajta ige mód, hogy egy folyamatos gondolkodásra hív. Gondoljunk rá. Töltsd meg a gondolataidat vele. A zaj helyett fogadd el azt, hogy ő ránézel. Kicsit együgy dolognak tűnik ez. Kicsit szimplifikált dolognak tűnik ez. Talán túl szimplifikált dolognak tűnik. Kicsit olyannak, mint amikor a kígyók mardosták Izrael népét a pusztában, és egy póznára feltűzött részkígyóra kellett feltekinteniük. Túlságosan egyszerű megoldás. De aki föltekintett, az megmenekült. Aki mélyre megy, az mélységet fog találni. Az Isten ott vár téged a mélységben. A viharok alatt, a viharok mélyén ott van az az Isten, aki megteremtett téged, aki megteremtett az egész világot, aki szeret téged, akire fel lehet nézni, aki föláldozta magát, érted, és aki az Isten jobbjára ült, és onnan irányítja ezt az egész dolgot, és vár téged haza. Gondolj rá, és nem fogsz elcsüggedni. Amen. Urunk Istenünk, kérünk téged arra, hogy ebben a zajos világban adj nekünk bölcsességet, hogy el tudjunk csendesedni. Össze-vissza mennek a gondolataink, és más evangéliumokat hallunk. Más evangéliumokat keresünk, amelyektől a boldogulásunkat várjuk. Örömhíreket várunk, Urunk, hogy a háborúnak vége lesz, hogy a rezsijárak lejjebb mennek, hogy jön valaki, aki társtalanságunkban társunká válik. Egy gyógyszer, ami meggyógyítja a betegségünket, és Urunk, tényleg fontosak lennének ezek, de ha mindezek meg lennének, akkor is boldogtalanok lennénk, ha te nem lennél velünk. Teljes függőségben vagyunk, Urunk. Arra lettünk teremtve, hogy veled közösségben legyünk, és semmi mással nem tud megtelni a mi szívünk. Jövünk hozzád a mi szomjúságunkat, tényleg úgy, mint egy szarvas, és kérjük, hogy te töltsd be a mi szomjúságunkat. Bocsáss meg a mi sekélyes gondolkodásokat, amikor mindenféle felületi megoldásokat, kezeléseket alkalmaztunk az életünkben. Szeretnénk mélyre menni. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy ott vársz, ott ragadod meg az életünket ebben a csodálatos mélységben. És köszönjük, hogy a bűneink rendezésére is hívsz és lehetőséget adsz. Köszönjük, hogy ezt a kérget, ezt a tőled elválasztó falat is lerombolod, eltávolítod az útból, hogy a te szereteted, a te irgalmad, kegyelmed, igazságod az gát nélkül ömölhessen az életünkre. Mennyire szükségünk van erre? Mennyire szükségünk van rád? Semmi másra nincs szükségünk tulajdonképpen, csak is rád. Urunk, szeretnénk felnézni rád és látni téged. Felemeltetett királyi széken. Úgy, mint akinek a palástja betölte a templomot. Úgy, mint aki eljön, hogy megítéljen majd élőket és holtakat. Úgy, mint aki bennünket gyermekeiként fog ítélni. Fogadni. Urunk, kérünk, hogy add nekünk ezt a látást. Segíts az ajokat kikapcsolni, segíts teljesen a te hangodat hallani, azt a halk is szerint hangot. Amen.